Kedves testvérek, vegyük elő a kis éneklapunkat, amit tegnap már elkezdtünk tanulgatni éneket. Egész jól ment már egyébként. De hát remélem, hogy sokaknak eszébe jutott ma főzés közben, vagy munka közben, vagy bárhol az utcán. Mert az a jó ének, amelyik úgy eszünkbe jut állandóan, és már csak azt veszük észre, hogy valahogy dúdoljuk magunkban azt az éneket. Hát ez az ének szerintem ilyen, aminek eszünkbe kell, hogy jusson a dallama, szövege is, úgy napközben is. Jézus megtalált és karjaiba vett. Kár, hogy nem öt verssel írták meg ezt az éneket, csak hárommal, hiszen olyan nagyszerű sorokat énekeltünk itt, testvérek. És hát valóban ezért van az evangelizáció, hogy el tudjuk mondani, segítsen abban bennünket, Isten igéje, hogy el tudjuk ezt valóban mondani a mi életünkről. Hogy Jézus megtalált, karjaiba vett, eltörölte bűneimet, és az a túlcsorduló öröm és hála, ami ebből fakad, és amit az énekben is itt láttunk, az a mi életünkben is valóság legyen. Ma a Filippi börtönőrről fogunk hallani, és az ő életében ez valóság lett. Ő nem ismerhette még ezt az éneket, nyilván, de amit majd fogunk róla hallani péntek este, ha élünk, akkor abból látjuk, hogy ő hasonlóképpen gondolkodott ő is. Hogy Jézus megtalált, karjaiba vett, eltörölte bűneimet. Hát erre segítsen bennünket a mi Urunk, De ahhoz, hogy a eltörölte bűneinket, ezt el tudjuk énekelni, ahhoz meg kell látni a mi bűneinket. Ezért is van az evangelizáció, hogy meglássuk azt, hogy mi a bűn, és meglássuk azt, hogy milyen az Isten kegyelme. Ebben segítsen bennünket a következő ének, testvérek, amit bizonyára jól ismerünk, de énekeljük imádságos lelkülettel és szívvel a 460. dicséret, amint vagyok sok bűn alatt. És hát tiszteles úr biztos sokszor szokta mondani, többször, mint én, de én is mondom, hogy nagyon figyeljünk az éneknek a szövegére is, hogy mit éneklünk, hogy milyen gazdag tartalom van emögött, amit most énekelni fogunk. Amint vagyok. Csendesedjünk el, testvérek, mielőtt az igére figyelünk, és alázzuk meg magunkat a mi Urunk előtt, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó azt tudni, amit mondtál, és komolyan venni, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Bocsáss meg, hogy mi sokszor önmagunkat is lebeszéljük arról, hogy hozzád menjünk, lábaidhoz hújjunk tört reménnyel, így, ahogy az énekíró írta, meglátva, hogy nélküled vakok és szegények vagyunk és nyomorultak, és meglátva azt, hogy mit adsz te nekünk, és ki vagy, vagy ki lehetsz te nekünk a számunkra. Bocsáss meg, hogyha mások beszéltek le, hogyha nem mertünk elindulni a hit útján, azzal a szent bátorsággal, amit te tudsz adni már előre annak, aki hozzád jön. Bocsásd meg, Urunk, ha nem tudtunk úgy hozzád jönni, még mint a tékozló fiú, aki a nagy messzeségből elindult az atyai ház felé. És úgy rongyaiban, kétségeivel, félelmeivel együtt valahogy mégis bízott abban a nagy szeretetben, amely fogadta őt. Urunk, ha szívünkben csak ennyi csírája van a bizalomnak feléd, hogy valóban te vagy a szeretet, az irgalom, a hűség, te vagy az az atya, aki vársz bennünket vissza a mennyei hajlékba, akinek már itt a földön átadhatjuk az életünket, mert nincs semmi gát, amit a te kegyelmed ne tudna áttörni. Urunk, könyörülj meg rajtunk ezen az estén is, hogy úgy álljunk itt előtted, hogy rád van szükségünk, segíts nekünk, de leginkább segíts rajtunk, Urunk. Hadd álljunk meg úgy a napi feladatok munka után, hogy talán testben egy kicsit fáradtak vagyunk, de eleveníts meg minket a te igéddel, Urunk. Könyörülj meg rajtam is, akinek az a feladata, hogy hirdessem a te szeretetedet, a te evangéliumodat, Uram. És könyörülj meg rajtunk, hogy legyenek halló füleink, és legyen nyitott szívünk, amikor a te igéd megszólal. Hogy vágyjuk a te igédet, Urunk. Kérünk, hogy lelked által itt mindannyiunk szívében te munkálkodj, Urunk. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és Isten éltetett bennünket arra, hogy eljöjjünk, és itt legyünk most az ő színe előtt. Olvasom az Isten igéjét a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből, a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből, a 21. verstől olvasom a 26. versig az Isten igéjét. Amikor Pálékat elfogják, ezzel vádolják őket. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Silás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Kedves testvérek, ahogy tegnap este mondtam, egész héten arra fogunk figyelni, hogy a filippi börtönőr miként találkozott az Isten igéjével. Mert ahhoz, hogy valakinek új élete legyen, ahhoz találkoznia kell az Isten igéjével. Nem lehet más, hogy új életben járni. És gondolom, a testvéreknek is van egy ilyen vágyuk, legalábbis remélem, hogy jó lenne új életben járni. Jó lenne így járni, ahogy az énekben énekeltük, hogy Jézus megtalált és karjaiba vett. Eltörölte bűneimet. Olyan megdöbbentő tapasztalatom volt, testvérek, hogy minden ember tulajdonképpen a szíve mélyén vágyik a bűnbocsánatra. Minden ember a szíve mélyén vágyik a tisztaságra. Vágyik a szentségre. Mert ott van valahogy a szívünk mélyén ez, vágyunk arra, igenis vágyunk arra, hogy szabadok legyünk. De ez az élet csak Jézus Krisztusban lehet. Csak Jézus Krisztusban van ilyen élet. Az új élet nem azt jelenti, hogy újak lesznek a körülményeim. Nem olyan túl régen, még az előző szolgálati helyemen, jött egy hívő asszony, és azt mondta, hogy tisztes úr, el kell költöznünk Nyíregyházára. Hát miért kell elköltözni? Hát tudtam, hogy a férje iszik, tudtam, hogy a családjával hogyan bánik néha-néha, és azt mondja, hogy de azt mondta a pszichológus, hogy környezetváltozásra van szüksége. El kell menni Nyíregyházára. Elmentek albérletbe, és mondtam ennek a kedves léleknek, hogy hát tessék nézni, hát környezetváltozásra van szüksége. A bűnös embernek környezetváltozásra van szüksége. Hát erről nem beszél sehol az Isten igéje. Szabadulásra van szüksége. Hát elmennek a panelba, bevisz oda egy olyan embert, aki világ életében metszett, szerette a fákat, a kertet, a traktoron ült, hát bevegy vele a panelba, hát mondom, ott fog csak igazán inni. Hát minden utcasarkon kocsma van. Ott fog csak igazán inni, mert nem tud mit csinálni magával. Olyan megdöbbentő testvérek ez, hogy környezetváltozásra van szüksége. Nem. Szabadulásra van szükség. És olyan jó, hogy itt a filippi börtönőr ezzel a szabadulással találkozik. Ezzel a szabadító Krisztussal találkozik. Kedves testvérek, szeretném ma folytatni a történetet, de még mindig nem tudunk rátérni. Valahogy majd csak rátérünk, ne tessenek félni, az igazi történetre, de engem annyira megfogott ez az előzmény. Annyira megfogott, hogy mi történik addig, amíg a filippi börtönőr találkozik Jézussal, amíg hitre jut. Na de hát így van a mi életünkben is, nem? Hát olyan sok minden történt velünk addig, míg akik hitre jutottak, azok tudják. Én el tudom mondani, mi minden történt addig, míg hitre jutottam. Hogyan készítette Isten ezt? Hogyan vezetett az evangélium felé? Hát nem így volt a mi életünkben is? Nem így volt a mi életünkben is? Mielőtt kimondjuk azt, hogy hiszek, hogy követem Jézust, követem lábnyomát mindenen át, amíg ez az ember életében meg nem történik, hát annyi minden történik. És most nekem ez is nagyon fontos volt, hogy amikor Pálékat megfogják, elfogják, ugyanis a jövendőmondó lánykát megszabadítja ebből az idegen lélektől, ettől az idegen lélektől, és a gazdái elveszítik a keresett forrást, mert a babona és az ördögi dolgok azok mindig valakinek nagyon jó keresett forrás is, az valakinek nagyon jó jövedelmez, erről most nem beszélek, de látjuk itt az igében, hogy mivel vádolták Pálékat. Azt mondják, hogy zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk. Testvérek, mindig azt tapasztalom az Isten igéje, amikor megszólal, az emberek vagy lehúzzák a redőnyt, és azt mondják, hogy köszönjük, nekünk ez nem kell, vagy pedig elfogadják. Itt nagyon sokan lehúzták a redőnyt. Olyan szokásokat tanítanak, amelyeket nem szabad sem átvennünk, sem követnünk. Az ember nyitott olyan dolgok felé, amik megfertőzik őt, és lezárja a kaput és a szívének az ajtaját olyan szabadító evangélium előtt, amilyen a Krisztus evangéliuma. Ezt nem szabad követnünk. Nem tudom, figyelték a testvérek. A gyerekek is úgy vannak, akiknél gyerek van a családban, mindig szoktuk mondani, hogy a rosszat könnyű megtanulni. Ugye a rosszat úgy átveszik. Érdekes, hogy a jót nem annyira. De a rossz rájuk ragad. A rossz rájuk ragad. Az előző gyülekezetünkben volt egy nagyon kedves, illetve még mindig ott van, egy nagyon kedves hívő asszony, és elmondta, hogy ő a 48-as ébredés, a mi falunkban akkor jött az ébredés. Az ébredés azt jelenti, hogy rövid idő alatt tízek, százak térnek meg és születnek újjá. Ilyen volt a mi falunk. Néhány hónap alatt 200-an, több mint 200-an születtek újjá. És ő is azok között volt, mint fiatal lány, és nagyon sokszor elmondta, hogy az édesapja római katolikus volt, az édesanyja református, és amikor ő megtért, akkor hazament, elkezdte olvasni a Bibliát, elkezdett imádkozni, jött az énekkarba, és az édesapja azt mondta, hogy lányom, itt nem lesz harmadik vallás. Már vagyunk ketten, itt nem lesz harmadik vallás. Itt nem lesz új vallás. Hát ezt mondták Filippiben is. Olyan szokásokat tanítanak, amiket nekünk nem szabad átvennünk. Micsoda szokás ez igét olvasni? Micsoda szokás ez imádkozni? Hát imádkozzon a lelkész. Micsoda szokás ez, hogy énekkarban lenni, szolgálatban lenni? Nem szabad nekünk ezeket átvennünk. És testvérek, nagyon sokan lezárják a szívüket Isten felé. Nagyon sokan lezárják a szívüket Isten szeretete felé. Itt nem lesz új vallás. Van egy kedves hívő orvos barátom, és egyszer csak hallom vissza a betegektől, hogy tessék már mondani, hogy doktor úr, főorvos úr, milyen szektában van? Hát mondom, hogy? Hát református gondnok a gyülekezetben, hát milyen szektában lenne? Hát de igét olvas, hát de imádkozik, hát de a betegeknek Jézusról beszél. Ugye értjük, testvérek? Akkor már a szekta Jehova tanúja? Vagy pünkösdista? Hívő? Nem, mi reformátusok vagyunk. Nem szabad sem átvennünk, és nem szabad követnünk. Néhány évvel ezelőtt a feleségeméknek volt egyetemi találkozójuk, minden 5 évente találkoznak, valahogy olyan jó csoport jött össze az egyetemen, és eddig mindig feljöttünk Budapestre, most már nem kell feljönni, most már csak néhány utcával arrébb kell menni, de eddig mindig feljöttünk Budapestre a találkozóra, és olyan megdöbbentő volt, ahogy mindenki mondta, ugye, hogy mi lett vele, hogy hol dolgozik, mi a munkája, milyen lett a családi élete, és nagyon jó szituált emberek, nagyon gazdag emberek voltak ott, és nagyon magas beosztású emberek voltak, és olyan megdöbbentő volt, testvérek, hogy 3 jártak hitben csak a csapatból, a feleségem meg a 2 barátnője, de az összes többi elmondta, hogy most hadd foglaljam így össze, romokban az életem. Az összes többi elmondta, hogy keresem a helyem 40-valahány évesen. Elváltam, nem is mentem férjhez, vagy nem is nősültem meg, és nagyon érdekes, hogy majdnem mindenki így fejezte be, nyitott vagyok mindenre. Nyitott vagyok mindenre. Olyan érdekes, és úgy lecsapódott ez bennem, hogy nem érdekes dolog, testvérek, hogy azon dolgok felé, amely felé le kellene zárnunk a kaput, azok felé nyitottak vagyunk, és azon dolgok felé, ahol megnyitni kellene, ott meg lezárjuk a redőnyt. Azt mondja az ige, nem szabad ezeket sem átvennünk, sem követnünk. Kórházba jártam még, mikor Szabolcs megyében laktam, be volt osztva, hogy mikor kimegy a kórházba, és minden kórházi szekrényen ott volt a különféle újságok, napilapok, ott volt mindenkinek a blikk, a sztori, nem tudom még milyenek vannak most a testvérek, a kis kegyed, biztos tudják, miről beszélek, de nem volt ott a Szentírás. De azok felé nyitottak voltak. Múltkor egy olyan ember mondta, akiről sokkal többet gondoltam, legalábbis hit tekintetében, és azt mondta nekem a mai horoszkópom, hogy megdöbbentem, hogy mit mondasz itt, mit csinálsz itt, hogy a mai horoszkópodban az volt, hogy mi fogunk találni, hogy valami jó fogja őt érni. Hát a jó az volt, hogy velünk találkozott. Nem tudom, ez neki mennyire jó, de azt mondta, hogy mondta nekem a horoszkópom ma. Nem tudom, hogy vajon az Isten igéjét is elolvasta-e. Zárunk olyan dolgok felé, ahol nyitni kellene, és nyitunk olyan dolgok felé, ahol pedig le kellene zárni a redőnyt, amit nem szabadna beengedni. Testvérek, ez is egyfajta bűn az életünkben, hogy nincsenek a helyén a dolgok. Hogy nincsenek a helyén a dolgok. Ezek az emberek látták, mi történt, hallották, mi történt, és azt mondták, hogy nem szabad ezeket sem átvennünk, és nem szabad ezeket követnünk. És akkor jön a börtönőr története. Mit tudunk meg erről a börtönőrről? Először is amikor odaadják a foglyokat, hogy zárd be őket, azzal bízzák meg, hogy gondosan őrizze a foglyokat. Én három dolgot láttam meg a börtönőrnek az életéből, ebből a mondatból. Egy az, hogy függőség alatt van. Parancsolnak neki. A másik az, hogy jól akarja végezni a munkáját. Mert bezárja őket a legmélyebb börtönbe, hát azt mondták, hogy gondosan őrizze. És még kalodába is szorítja a lábukat. Még meg is láncolja őket. Biztos, ami biztos. Nem tudom, hogy milyen nagy bűnözőknek nézte Pálékat, de azt mondta, hogy biztos, ami biztos. Ő precízen, túl teljesítve akarja végezni a munkáját. A harmadik pedig, hogy ez egy részvétlen, közömbös, kemény szívű ember lehetett. Hiszen látja, hogy itt vannak ezek a nyomorult emberek, megvesszőzve, megbotozva, és túl teljesítve minden várakozást, még kalodába zárja a lábukat, és megláncolja őket. Kedves testvérek, az első az, hogy függ ez az ember valakitől. Parancsolnak neki. Függőség alatt van. Jaj, de sok ember van függőség alatt. Függ valamitől, vagy függ valakitől. Függőség alatt van. Nem szabad. Azt jelenti, hogy parancsolnak neki. Valakinek a hatása alatt van. Nem érdekes, hogy neki mi a véleménye. Nem érdekes, hogy ő hogyan gondolkodik. Nem kérdik meg. Kiadják neki az ukázt. Így szoktuk mondani, ugye? Kiadják neki, hogy mit kell csinálni. És ő végrehajtja azt, amit kiadnak neki. Eszembe jutott egy kedves harangozó néni. Régebben történt már az egyik szabolcsi faluban. TS-ben dolgozott. Hát hétvégén meg harangozó volt ez a kis néni. És egyszer azt mondja a lelkésznek, hogy tiszteletes úr, nekem hárman parancsolnak. A TS elnök, a brigádvezető, meg tiszteletes úr. Hárman parancsolnak. De jó neki. Nekünk nagyon sokan parancsolnak. Az embernek, aki Jézus Krisztus nélkül él, nagyon sokan parancsolnak. Parancsol a test, parancsol a világ, parancsol az ördög, parancsol az idő. Sokszor úgy vagyunk, hogy látjuk, parancsol a család, parancsol a gyerek, parancsol az unoka. Ó, testvérek, valóban így van, hogy függőség alatt lévő emberek vagyunk. Sokan parancsolnak. De a börtönőr majd eljut odáig, fogjuk látni, amikor ez alól a parancs alól felszabadul a szíve. A végén majd látjuk, hogy azt mondták, hogy gondosan őrizze őket, ő meg mit csinál? Megeteti őket, kimossa a sebeiket, majd arról olyan péntek körül lesz szó. Vagyis szabad lesz ez az ember. Nem függ már az ő munkaadóitól. Nem függ már a felettesétől. És kedves testvérek, olyan jó lenne ide eljutni, hogy Jézus Krisztus erre a szabadságra szabadítana meg bennünket. Nem azt kell csinálnom, amit parancsolnak. Egyszer egy férfi mondta a gyülekezetünkben, aki elment az iszákos mentő misszióba 2 vagy 3 hétre gyógyulni. Sajnos nem tudott meggyógyulni, de amikor hazajött, néhány hétig megállta, hogy nem ivott, és emlékszem az egyik mondatára, amikor kivirult az arca, és azt mondta, hogy hát nem kell nekem inni, nem muszáj nekem inni, ezt tanultam Dömösön. Nem kell nekem inni. Aztán jött a raptartó, jött a nagy parancsnok, és kezébe adta megint a poharat, és meg is halt, és elment, és el kellett temetni. Kezébe adta a poharat. Nem jött ki a szabadságra. Nem jött ki a jézusi szabadságra. Nem jött ki a vezetés Jézusnak a vezetése alá, hanem függő maradt, mert neki parancsolnak. Kedves testvér,
A másik, amit hallunk, hogy jól akarta végezni munkáját, túl teljesíteni, megfelelni, és ezért még jobban elzárja a foglyokat. Vannak elvárások felé. És ez az ember, ez tényleg jól elvégezte a munkáját. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan emögé bújnak ám, hogy ők rendes emberek. Nagyon nehéz eljutni az embernek oda, testvérek, hogy amint vagyok, vak és szegény. Nagyon nehéz eljutni az embernek, nőknek is, férfiaknak is, lelkipásztornak is, presbiternek is. Nagyon nehéz eljutni oda, hogy amint vagyok, sok bűn alatt. Nagyon nehéz eljutni oda az embernek. Egyszer találkoztam valakivel, beszélgettem valakivel, és azt mondja, hogy hát tisztes úr, hát én megvallanám a bűnt, de hát tessék már mondani, hogy mit. Hát mert nem látta. Nagyon nehéz oda eljutni, hogy vak vagyok, uram. Hogy megkötözött vagyok. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam és beszéltem a szolgálati időm során, akik meg voltak győződve, hogy ők nagyon rendesek. Ők nagyon jól élnek. Náluk rendben van minden. Náluk rendben van minden. Semmi nagy bűn nem követtek, idézőjelben, semmi nagy bűn nem követtek el. Semmi olyat, amiért a közösség megszólhatná őket. Élik a maguk rendes családapai, vagy családanyai, vagy nagymamai szerepét, a családot ellátják, becsületesen. Hát miből kellene nekem megtérni? Hát miből kellene nekem kijönni? Tessék már megmondani! Ez a börtönőr is úgy volt egy darabig, testvérek, minden bizonnyal. Elvégzem a munkámat, becsületesen eltartom a családomat, gondoskodok róluk, hát minden jó. De hála az Úrnak, hogy nem hagyta őt ebben az állapotban. Nem hagyta őt ebben a hamis állapotban, hogy minden jó és minden oké. Én emlékszem rá, testvérek, én, mint teológus, mikor erre rájöttem, egészen elképedtem, egészen elszörnyedtem. Amikor Isten elém tartott egy tükröt, és azt mondta, hogy nézd meg, hogy ilyen vagy. Nézd meg, hogy milyen vagy. Én emlékszem rá, hogy azon a 84-ben, azon a szeptemberi estén én egészen elszörnyülködtem, hogy én ilyen vagyok, a teológus. Minden vélt jóságommal, minden vélt igazságommal. Isten elém hozta az ellene szőtt terveimet, a nélküle élő életemet, és azt mondta, hogy de én segíteni akarok rajtad. De én segíteni akarok rajtad. Én ebből ki akarlak hozni téged. És azon az estén segített rajtam az én Uram, és kihozott engem ebből. Kedves testvérek, és hát ez az ember nyilván részvétlen, kemény szívű ember, aki nem indul meg semmin. Látja Pálék véres hátát, össze vannak verve ezek a szerencsétlen emberek, látja rajtuk, hogy ezek nem bűnözők, mert azért egy ilyen börtönőr dörzsölt lehetett, ugye, már rögtön lehetett látni. Ami egyházfink mondta valamelyik nap, amikor nyitja, zárja a kaput, ó, hát lehet azt látni, hogy ki az, aki ide jön, és ki az, aki bolyong csak itt, és valami rosszat tervez, és valami rosszat sejt. Lehet látni. Hát ez a filippi börtönőrnek is szerintem nagyon kifinomult már a szaglása, nagyon kifinomult a látása. Látta, hogy ezek az emberek hát nem bűnöző típusúak, nem olyan alkatúak. De őt nem érdekli. Ő teljesen részvétlen, teljesen egy kemény ember. Ilyenné teszi a bűnt az ember. Érzéketlenné, keményé, szenftelenné. Ilyen a mi szívünk. Nem indul meg a nyomorúságon, nem indul meg mások fájdalmán. Úgy kell neki, biztos megérdemelte. Lehet, hogy még ilyeneket is mondott. De kedves testvérek, el kell mondjam, hogy mi lelkipásztorok egy-egy beszélgetésben, amikor valaki elmondja az életét, sokszor megdöbbenek, hogy mennyi irgalmatlanság van, hogy mennyi fájdalom van egy családban, hogy mit csinál az édesapa, vagy mit csinál az édesanya, hogy gyermekek hogyan nőnek fel, milyen stresszben, hogy milyen félelemben. Sokszor olyan megdöbbentő a bűnnek a rontása, hogy mivé teszi az embert. De nézzük most Pálékat. Mit tudunk róluk? Egyetlen mondatot olvasunk, testvérek, amiket Pálék cselekednek. Éjféltájban Pál és Silás imádkozott és énekkel magasztalta Istent. Ugye, hogy ez egy más lelkület? Ugye érezzük benne, hogy ez egy más lelkület, ez egy más szív. Ezek az emberek másként gondolkodnak, másként élnek. Hiszen kalodában a lábuk, sajog az egész testük, és egyszer csak elkezdik Istent énekkel magasztalni és dicsőíteni. Éjszaka. Nem csak azért, mert nem tudtak aludni. Nem csak azért, mert kényelmetlen testhelyzetben vannak, és nem tudnak aludni, hanem azért, mert ez van a szívükben. És tudjátok, hogy az jön ki a szívünkből, ami benne van. Ha káromkodás jön ki, akkor hát azért jöhet ki, mert az van benne. Amelyik üvegben dzsem van, abból az jöhet ki. Amelyik üvegben méz van, abból az jöhet ki. Ami van a te szívedben, az jön ki belőle. Ha panasz, ha keserűség, ha vád jön ki belőle, akkor azért, mert az van benne. Az foglalkoztat, azzal vagy tele. Ha Isten dicsőítő ének jön ki belőle, hát akkor azért, mert azzal van tele. A szív teljességéből szól a száj. Azt mondja az Isten igéje. Mi jön ki a te szádból? Mi jön ki? Pálék szájából, innen látjuk, hogy ők tényleg Krisztusban vannak. Tényleg új életük van. Hiszen mi jön ki belőlük? Csak az, hogy Isten magasztalják és Isten dicsődik. Nem tud más kijönni a nehéz körülmények között sem. A nehéz körülmények között sem. Tudjátok, a Bibliában van egy olyan történet, amiről azt tudjuk, hogy Isten gyermekeinek a szívéből nem csak az öröm és a hálaadás körülményei között kell, hogy kijöjjön az Isten dicséret, hanem a szenvedésben és a nehézségben is. Az a Jobb története. Jobb életéből nem jön ki más, csak az Isten dicsérete akkor is, amikor szenved, akkor is, amikor azokkal a cserép dalapokkal kapargatja magát, mert már olyan rettenetes a testén a fekély és minden baj, a felesége is rá akarja venni, hogy átkozz meg az Istent, hallj meg! És Jobb szájából kijön, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Mert az volt benne. Néhány évvel ezelőtt olyan nagy tanulság volt nekem a egyik gondnokunknak a története, akik 41 éves lányukat elvesztették autóbalesetben, aki a gyülekezetünknek is az egyik nagyon oszlopos tagja volt és hűséges szolgálója. Ott is dolgozott a gyülekezetben, és egyszer csak autóbalesetben meghalt. A szülők rá számítottak, ő támogatta, segítette őket, amiben tudta, és nagyon kedves asszony volt a gyülekezetben, és emlékszem arra, ahogy a szülők ezt a gyászt elhordozták. Bár kezdődött ott, hogy nálunk az volt a szokás, hogy akinek halottja volt, az nem jött templomba. Ezt nem értettem meg, hogy ez hogy van, amíg nem volt eltemetve, nem jöttek a templomba. Mindig mondtam, hogy testvérek, hát most kellene igazán jönni. Na, ennél a családnál máshogy volt. Ennél a családnál úgy volt, hogy meghalt, még ugye az tennivalók, intézkedés, minden, és emlékszem, hogy egy hétfői bibliaórán én már játszottam az énekeket, és úgy félig hátra nézek az orgonától, és látom, hogy a család tagjai szépen sorjáznak be. Mintha nem történt volna semmi. Úgy énekelnek, úgy imádkoznak, mintha ez a hatalmas tragédia meg sem történt volna. És nekem azóta is példa, hogy amilyen hittel ezt ők elhordozták. Ahogy az Úr előtt ezt kezelték. Ahogyan megvigasztalódtak. Csodálatos volt. Igen, mert ilyen a hívő ember, testvérek. Ilyen a hívő ember. Nem az öklét emeli, nem az öklét rázza. Nem azt mondja, amit a hitetlenek szoktak mondani, hogy megvan írva, mondta nekem valaki, azt büntetik, itt szeret, másképp ő nem is tehet. Hát akkor ennyire azért ne szeressen az Isten. Hanem olyan csendesen, olyan szépen, alázatban, csöndes sírásban, és az Úr előtti gyászban, de a tőle való vigasztalást elvéve, élték ezt az egészet túl. Ez egy nagy példa, testvérek. Pál és Silás énekkel dicsőítette az Istent. Hadd kérdezzem meg, hogy szoktad te, testvérem, énekkel dicsőíteni az Istent? Szoktál te úgy énekelni? Na nem csak itt, a templomban, hanem amikor a rántást kavarod, amikor a hús sütöd, amikor fáradt vagy, vagy amikor valami nehézség van, vajon tudod-e az Istent énekkel dicsőíteni? Ez az új élet egyik jele. Elkezd énekelni. A szívem énekel, mondja az egyik ének. Sebem nem éget. Lelkem oly drága cél felé segít. A szívünk énekel. A hívő embernek énekel a szíve. Ha börtönben van, ott is. Én úgy örülök annak, amikor hát főképp még a régi gyülekezetemből tudok példákat mondani, amikor atyafiak bementek a kórházba, vitték magukkal a Bibliát, énekeskönyvet, hálaéneket, az a mi énekes füzetünk volt a gyülekezeté, amit összeállítottunk, és olyan örömmel mondták, hogy Tisztes Úr, minden este összejöttünk, és aki bejött, azzal együtt énekeltünk, meg együtt imádkoztunk, meg együtt olvastuk az igét. Nem csodálatos? Nem csodálatos? Nem buzdul fel a szíved, testvér, hogy jó lenne új életben járni? Nem buzdul fel a szíved arra, hogy jó lenne hívő életet élni? Az Úrnak átadott életet élni? Akkor is, ha rád mutogatnak, hogy ez megbolondult. Akkor is, hogyha kicikiznek. Akkor is, hogyha nem értenek meg. Akkor is kezedbe vennéd a Szentírást, a Bibliát. Gyönyörűséged lenne az Isten igéje, és a Jézusi út járása, és Jézus Krisztusnak a követése, hogy ilyeneket tud csinálni éjfél tájban. Nem olyanokat, hogy lezárunk, és nem kell ezt átvennünk, és nem kell ez a bolondság. Ó, hány ilyen emberrel találkoztam, testvérek! Hány ilyen emberrel találkoztam! Nem kell ez a bolondság! És lezárják a szívüket és az életüket, és elvesznek. És hála Istennek azokért, akikkel úgy találkozhattam, hogy énekkel magasztalták, és énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket, de a börtönöl nem hallgatja. Ő valószínűleg felment a szolgálati lakásba, bevágta a szunyát, és ő az igazak álmát aludta. Ő nem hallotta Pálék éneklését. De Isten gondoskodik róla, hogy hallja meg. És ez a történet csodája, hogy jön egy földrengés. Jön egy földrengés. Egyik írás magyarázó azt mondja, megnéztem az egyik kommentárt, és nem is gondoltam arra, hogy ez a földrengés veszélyes is lehetett. Hiszen ugye ott dőlnek a falak, borulnak a dolgok, hiszen még az alapok is megremegtek és megrendültek, és esetleg Pálékra is eshetett volna kövek, téglák, hát nem esett, mert Isten őrizte őket. De valaki azt mondja, és érdemes ezt megfontolnunk, testvérek, hogy milyen veszélynek tette ki Isten őket. De azért, hogy a Filippi börtönőr lejöjjön, felébredjen, lejöjjön, és találkozzon az evangéliummal. Én valahogy úgy szoktam ezt mindig megfogalmazni, hogy látod, testvér, hogy Isten mindent megmozgat azért, hogy megmentsen. Isten mindent megmozgat azért, hogy megmentsen. Megmozgatja a börtön alapjait is, hogy megmentsen egy embert. Hát nem csodálatos a mi Istenünk? Nem csodálatos a mi Urunk, aki megmozgat mindent? Rombadon dönti a börtönt is, de azért, hogy te állj oda elé. Állj oda elé. Egyszer az egyik templomban történt, hogy egyik, csak most úgy akarom mondani, hogy ne a reklám helye legyen, az egyik szövetségnek volt közgyűlése, aminek én is tagja vagyok, és a vezetőségnek volt az eskütétele, illetve a beiktatása, szolgálatba állítása, és úgy bemutatkoztak egyesével, hogy ki hogyan találkozott az evangéliummal, Jézus Krisztussal. És olyan megdöbbentő volt, hogy majdnem mindegyik elmondta, hogy volt egy komoly balesetem. Tragikusan meghalt a férjem. Tragikusan elhunyt a feleségem. És ez indított arra, hogy keressem az Istent. Értitek? Semmit nem tudtak. Az se, hogy mi a Biblia. Az se, hogy mi Jézus Krisztus. De jött az életükben egy földrengés, megrendültek a börtön alapjai, és akkor egyszer csak elkezdték keresni, hogy mi van itt akkor. Hogyan tovább? Ki segít rajtam? Nyomorult vagyok? Sebezhető vagyok? Igen, testvérek, és eljutottak odáig, hogy megtalálták az Urat. De ez így kezdődött egy tragédiával. Nagyon sok ilyen testvért ismerek, akit ez indított arra. Mert Istennek vannak ilyen eszközei is. De nem ezzel kezdi. Isten azzal kezdi, hogy szól nyájasan és csendesen. És Jézus Krisztus igéje hangzik, jöjjetek én hozzám minnyájan. De ha kell, megrendíti a börtön alapjait. Ha kell, megmozgat mindent. Minden eszközt bevet, és mindent igénybe vesz, ha meg akar menteni. Igen, testvéreim, úgy alakítja, hogy a körülményeinket, hogy beszélhessen velünk. Megállít bennünket. Nem kellene megvárni, míg megállít. Megállhatnánk magunktól is. Odaállhatnánk elé, sima körülmények között is. Nem kellene megvárni, míg ő földrengést ad, míg megrendülnek az alapok, míg összedőlnek dolgok, és a romokon jönne az élet. Hány ember mondta azt nekem, hogy nem gondoltam, hogy ez velem megtörténhet. Nem gondoltuk, hogy ide jutunk. Nem gondoltuk, hogy ide jut az életem. Hogy ide jut a házasságom. Nem gondoltam, hogy ide jutnak a gyermekeim. Hány ember mondta, ezt nem gondoltam. Igen, nem nagyon számítjuk be, testvérek, hogy ami ingatag, az össze is fog omolni. Ami ingatag, az össze is fog borulni. Nem nagyon számítjuk be. És aki nem Jézus Krisztusra épít, az ingatag talajra épít. Az ingatag talajra épít. Az fövenyre épít. Ugye azt mondja az Isten igéje. Az fövenyre épít. Aki Jézusra épít, az pedig kősziklára épít, mert Jézus Krisztus a szikla szilárd fundamentum. Aki nem ráépít, az fövenyre épít, homokra. Te is építsd életed Krisztusra. Talán ismeritek a gyerekéneket, a bolond homokra épített, és a ház összeomlott, és annak az utolsó verse az, hogy te is építsd életed Krisztusra, és a ház örökké áll. Istennek mai ajánlata ez számodra. Építsd életed Krisztusra. A kőszikla fundamentumra. Hidd el, hogy megéri, testvérek. Higgyétek el, hogy megéri. Én még csak 20-valahány éve járok új életben, de már el tudom mondani, hogy megéri. Megéri Krisztusra építeni. Adja Isten, hogy lásd be, adja Isten, hogy nyújtsd ki ma a kezed, és afelé a Jézus felé, aki szeretett téged, és önmagát adta, hogy kimentsen a romokból, a jelen való gonosz világból, afelé a Jézus felé, nyújtsd oda a kezedet, és énekeld el, hogy hű Jézusom kezébe, teszem kezem belé, Döntsd el ma este. El kell dönteni, testvérek, hogy kell-e az égi rész. El kell dönteni. Felhangzott az ő igéje, döntésre hív téged, azért, mert már ő eldöntötte, hogy meg akar menteni. Te is döntsd el, hogy megmentett ember akarsz lenni. Járj Jézussal, és érj célba, ő vele majd. Amen. Imádjuk azt a nagy szerelmet Krisztusban, mely felénk hajolt, édesatyánk, és engedd, hogy magunkat teljesen tudjuk rád bízni. Ne a magunk értelmére, eszére, ne a szerencsénkre, és ne másra támaszkodjunk, ne ingatag talajra építsünk, hanem az egyedüli sziklaszilárd fundamentumra, rád, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy eljöttél értünk. Köszönjük, hogy téged ostoroztak és téged vertek meg, és te vállaltad a Golgota minden kínját, mert annyira szerettél bennünket. Ahhoz, hogy a börtönőr új életre jusson, Páléknak oda kellett menni a börtönbe, a nyomorúságba, de megérte nekik, mert egy embert, egy családot megmenthettek, és köszönjük, Úr Jézus, hogy te is ilyen örömmel vállaltad a kint, a szenvedést ott fenn a fán, és értünk meghaltál a bús Golgotán, de megérte, mert olyan sokakat meg tudtál már menteni, Urunk, akikre hult a te drága véred, amely bűnt befedez, tisztára mossa ruhánk, és újjátett bennünket ez a vér. Kérünk téged, Urunk, hogy itt is ments meg sokakat, és mindenütt, ahol szól a te igéd az egész világon, ments meg sokakat, Úr Jézus, mert tudjuk, hogy te menteni vágysz, tudjuk, hogy ez a te szándékod, vágyad, hogy az ember megmeneküljön, és kijöjjön a romokból, halálból, sötétségből, kárhozatból, és sziklára álljon, és világosságban járjon, és örömteli életet éljen. Könyörülj meg ezért rajtunk, ezen az estén is, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Mi is megbocsátunk azoknak, vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a záró éneket keressük meg, és holnap estére is hadd hívjak mindenkit, fog folytatódni a történet, és ha Isten éltet bennünket, lehet, hogy holnap este a gyülekezetből is jönnek vendégek, lehet, hogy az énekarnak egy része el fog jönni, de ezt csak úgy félve mondom, mert csak félfüllel hallottam én is. Nem biztos, de elképzelhető, hogy egy-két hivogató éneket itt el fognak énekelni a testvéreknek. De ezt csak én is csak úgy félfüllel hallottam. De készüljünk a holnap estére, és az Úr áldja meg az éjszakánkat, mindannyiunkét, a holnapi napunkat, akik munkába mennek, tanulásba, vagy bármilyen feladatba, problémába, nehézségbe. Isten áldja meg az életünket a holnapi találkozásig. Testvérek, a 227. éneket keressük meg. A 227. énekből énekeljük az első három verset. Az első három verset énekeljük, mert az időnk egy kicsit elment. Holnap este rövidebb leszek, ígérem, ha ez rövidebb. Tízes úr mondta, hogy velem szemben van az óra, de nem látom, mert a fény pont odaesik rá, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mennyit mutat. Itt meg nem mertem ránézni, nehogy a testvérek azt gondolják, hogy na, nézem, hogy meddig tart még az evangelizáció. Úgyhogy nem mertem ránézni, de azt meg nem látom, mert pont a neonnak a fénye ráesik, úgyhogy elnézést érte. 227 első három versét énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád. Jézus Isten, és hétig lehetünk. Jó, köszönjük szépen, akkor hétig nincs kövezés, csak hét után, ha elmegy a hét után az idő, jó? Még belefér akkor. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Vegyük az áldó igét. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, a Jézust. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen.